Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Jelenések könyvét áttekintő sorozatunk első alkalmán. Engem Fekete Dávidnak hívnak, és majd négyen fogjuk tartani ezt a sorozatot. Néha az a gond, hogyha egy valaki tartja, néha az, ha túl sokan, de most mégis négyen fogjuk majd tartani Vankó Zsuzsával, Víg Ágnessel, Holló Péterrel, és én leszek a negyedik, aki bekapcsolódok ebbe a sorozatba. Én nagyon szépnek, fontosnak és aktuálisnak tartom Jelenések könyvét, és még szeretném hirdetni azt is, hogy nem csak Jelenések könyvét lehet nyomon követni, hanem a holnapi nappal elkezdődik egy másik sorozat, Fiataloknak szól, az Iránytű sorozat, amelyik itt már régóta otthont ad ennek a Nagy Sándor által tartott fiataloknak szóló részeknek, és itt a Léteznek valódi válaszok életünk legnagyobb kérdéseire címmel, tehát holnap este kezdődik ez a sorozat. Mi pedig egy 31 részes sorozatba kezdenénk bele, ami Jelenések könyvét áttekintené. Hát talán egy kis kedélyességgel hadd kezdjem. Volt egy alkalom, amikor egy bibliakör tartottam, és egy hallgató azt mondta, hogy ő meghívna engem egy kis csoportba, ahova ő jár, és hogy elvállalnám-e, hogy egy órában összefoglalom Jelenések könyvét. Hát én is így nevettem magamba, hogy hát ez teljesen lehetetlen egy órában Jelenések könyvét elmondani, de azt mondtam, hogy kettőbe megpróbálom. És tényleg egy rendkívül gyors, pergő vászszerkezetet mondtam el, és egy-két jellegzetes hangsúlyt, de annyira fölkeltette a jelenlévőknek a figyelmét, hogy rögtön megkérdezték, hogy hát hol vannak ezek az emberek, akik ilyen rendszeresen át tudják nézni Jelenések könyvét. Ja, ha megnézzük a vallási, az egyházi irányokat, általában kerülik. Esetleg egy-egy igét kivesznek Jelenések könyvéből, egy-egy érthető gondolatot, de a maga összefüggésében nem tudják benne hagyni, hiszen általában nem érthető könyvnek tartják, és inkább kerülik. Nem is fogunk bele azonnal Jelenések könyvének a közepébe. Tudom, hogy legtöbben arra kíváncsiak, hogy kikből áll a 144 ezer, meg mi az a hét csapás, meg mikor lesz az ezeresztendő, meg mi az az Armagedon, meg mi az a 666. Tehát vannak jellegzetes Jelenések könyvéből származó gondolatok, tanítások, elméletek. És én azt szeretném hangsúlyozni, hogy legyünk csak türelemmel, mert akkor értjük meg pontosan ezeknek az egyébként kíváncsiságot és érdeklődést kívánó és kiváltó gondolatoknak az igazi értelmét és tartalmát, hogyha nyugodtan, következetesen végignézzük Jelenések könyvét. Azokat is szeretettel köszöntöm, akik az interneten keresztül fognak bennünket majd figyelemmel követni, és szeretném előre hangsúlyozni és kérni azt is, hogy ma az internet és a számítógép és az okos telefonok világába éppen a fiam mutatott nem régen egy ilyen karikatúrát, hogy egy könyv hevert a padlón, és ilyen bottal óvatosan nyúkáltak hozzá, mert azt hitték, hogy valami fantasztikus tárgy. Tehát ma már nem ismerik szinte a könyveket az emberek. Én mégis azt szeretném hangsúlyozni, hogy vegyük elő a Bibliának a Jelenések könyvét, tehát a legutolsó könyvét, és ha előre olvassuk is, nem baj, jól tesszük. Ha érthetetlen is, ne akadjunk meg, ne csüggedjünk el tőle, akkor fogjuk jól érteni Jelenések könyvének a gondolatait, az összefüggéseit. Fölépít bennünk egy szemléletmódot a történelemre nézve, a jelenkorra nézve, a jövőre nézve. Olyan látásmódot, olyan szemléletmódot épít fel, ami miatt Jelenések könyvének az elején azt olvassuk, amikor Jézus azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, aki hallgatja és aki megtartja. Tehát nem kevesebbet ígér maga Jézus Krisztus Jelenések könyvének az elején, mint hogy boldog, aki ezt megérti. Sőt, már előre bocsájtom, hogy nem csak megértésről és olvasásról és hallgatásról vagy beszélgetésről lesz szó, hanem azt olvassuk, hogy megtartja. És ha valaki elérkezik a 22., tehát az utolsó fejezetéhez, ott már nem a hallgatásról és az olvasásról, ott már csak a megtartásról tesz egy hangsúlyos gondolatot Jelenések könyv, ott a 7. versben. A mai alkalommal tehát még nem fogunk bele, de nagyon szeretném hangsúlyozni és megalapozni azt, hogy a Biblián belül hogyan is van a proféciáknak, az evangéliumoknak és az evangéliumnak és a proféciáknak a rendszere. Sőt, még előtte hagyd térjek ki arra, hogy ha valaki kézbe veszi a Bibliát, nagyon röviden kezdjük egészen az elején, ha valaki kézbe veszi a Bibliát, akkor talán megijed a sok betűtől és a vaskos oldalszámtól, de nagyon röviden gondoljuk csak át, hogy miről szól a Biblia. A teremtéstől az újjáteremtésig. Ugye Mózes első könyvével indul, Malakiás könyvével zárul az Ószövetség. Ugye ez az Ószövetség 39 irata, Mózes időszámításunk előtt 1500 körül írta az ő könyveit, tehát innentől kezdődött a Bibliának, a Biblia iratainak a lejegyzése. Mózes írta le teremtéstől az ő koráig lévő emberi történelmet, és onnantól különböző korok prófétái, vagy éppen földművesei, vagy éppen pásztorai, akiket az Isten lelkileg látta, hogy megbecsülik, és tisztán megőrzik az ő beszédét. Tehát ahogy a Biblia maga fogalmaz, az Istennek szent emberei voltak ezek, a foglalkozásuk teljesen különböző volt. Tehát a Biblia 39 irata időszámításunk előtt 4000-től, időszámításunk előtt 400-ig áttekinti. Tehát a teremtéstől az Ószövetség utolsó könyvéig a történelmet. Egy intertestamentális korszaknak elnevezett rész a Malakiás könyvétől Máté evangéliumáig, tehát az első evangéliumig. Itt már Jézus Krisztust várták a zsidók, tehát a messiás várásnak az időszaka volt ez. És ha a Bibliát megnézzük, az Ószövetség, ahogy ugye a könyvek számából is, és a történelmünk tartalmából is adódik, ugye a vastagabbik rész, mint egy a talán a kétharmada, vagy talán még, igen, körülbelül a kétharmada, ahogy így megfogjuk, optikailag is érzékelhető, hogy körülbelül a kétharmada az Ószövetség, és aztán Máté evangéliumával, a négy evangéliummal, Máté, Márk, Lukács, János, az apostolok cselekedetei, utána következnek a páli levelek, az egyetemes levelek, és végül Jelenések könyve, az Új Szövetség egyetlen egész és nagyon komoly prófétikus könyve. De hogyha csak azt nézzük, hogy az evangéliumok és a levelek mikor íródtak és miről szólnak, akkor azt látjuk, hogy az első századnál járunk, és minden az első században történik. A négy evangélium leírása, a páli leveleknek a leírása, Pál apostolnak a munkásságára ugye nagyon nagy hangsúlyt lehet tenni, és Jelenések könyve az időszámításunk szerinti első század végén 95 tájban íródik. Tehát a teremtéstől Jézus Krisztusig van 4000 évünk. Jézusnak és a tanítványainak, az apostoloknak a munkája pedig ott van az első században. Mi történik az első századtól korunkig? Ez az utóbbi 1900, közel 2000 évet. Ki az, aki úgy írja le, úgy tekinti át, úgy mondja el nekünk, hogy hitelesen? Ha nem Jelenések könyve. Tehát éppen itt van Jelenések könyvének az értéke, hogy ugyan sokan ezt tagadják, én mégis ezt állítom, hogy Jelenések könyve egy előre leírt történelem. De milyen történelem? Nem olyan történelem, hogy csak dokumentumokat és eseményeket ír, hanem az emberi élet igazi nagy fordulópontjait. Hangsúlyozni szeretném, hogy egy olyan előre leírt történelem, ahol az emberek szabadságát az Isten tiszteletben tartja. Nem tudom, hogy érzékelni tudtam-e, hogy maga a Biblia tehát a teremtéstől az újjáteremtésig áttekinti a földünket, a földünk történelmét, és Jelenések könyve az, amelyik előre áttekinti, méghozzá nem is egyszer, hanem négyszer. Ugyanúgy, ahogy Jézus életéről négy evangélium van. Máté, Márk, Lukács, János. Ugyanígy az emberiség történelméről az első századtól egészen korunkig, sőt még egy kicsit tovább is, szintén négyszer tekinti át a Biblia ezt a történelmet, Jelenések könyvén keresztül. És ez az áttekintés, ez párhuzamos egymással, de erről majd a következő alkalommal fogunk szólni. Amiről még most hadd szóljak, az evangéliumnak és a proféciáknak a kapcsolata. Azért, mert a proféciákról nem mindenkinek pozitív érzés vagy gondolat jut eszébe. Valakinek egy kicsit ez ijesztő, vagy éppen olyan magyarázatokat, olyan gondolatokat hallott, amitől inkább egy kicsit sokkolódott, vagy éppen összeszorult a torka vagy a szíve. Az evangélium annyit jelent, hogy jó hír, örömhír. Nagyon egyszerű a jó hírnek és az örömhírnek a további magyarázata, mert mi a mi életünk legnagyobb tragédiája, hanem a betegség, az öregedés és a halál. Tehát az a jó hír a Biblián belül, hogy van megoldás a bűn, az öregedés, a halál problémájára. Nem pusztán az a nagy örömhír, hogy van orvos, aki egy kicsit meggyógyít bennünket, és később halunk meg, hanem az az igazi örömhír, hogy van föltámadás. A profécia pedig arról szól, hogy a jövőben bekövetkezendő esemény, tehát előre leírt valami várható esemény, Isten előre olyan útmutatást ad, amiről maga Biblia így emlékezik meg, hogy mik lesznek ezután. Ezt éppen Dániel könyvében olvashatjuk, hogy mik lesznek ezután. Hát ki szokta azt tudni, hogy mik lesznek ezután? Ugye valamikor leülünk a tévé elé, és megnézzük az időjárás jelentést. Mert valamelyes számolható a légkör mozgásából, hogy mi várható. Hát nyilván az Isten bölcsebb, mint a meteorológusok, és ő nem csak néhány napra előre, hanem évekre, évtizedekre, évszázadokra, ha kell, évezredekre előre is, meg tudja mondani, hogy mik lesznek, anélkül, hogy az ember szabadságát korlátozná. Tehát ezt a fajta bölcsességet mi nem is nagyon tudjuk felfogni, vagy áttekinteni, ez egészen különleges, de majd ahogy haladunk Jelenések könyvében, ezt látni fogjuk. Tehát amit szeretnék újra még hangsúlyozni, hogy nem csak egy megváltozhatatlan, de megváltoztathatatlan tényszerű eseményről ad tájékoztatást a profécia, hanem arra is buzdítást ad, és kilátásba helyezi az ember számára azt, hogy aki ott meg akar állni, aki el akar igazodni, az kap útmutatást a várható események között. A Biblián belül a profécia és az evangélium, vagy meg is fordíthatom, az evangélium és a profécia mindig így kéz a kézben összetartozik. És nem is jó, hogyha akik Bibliát képviselnek, vagy a Bibliáról beszélünk, soha nem jó, hogyha ezt szétválasztjuk. A proféciákról egészen röviden. A Bibliában találunk úgynevezett vázlat proféciákat, hosszú, a történelmet hosszan átívelő, több száz évet, sőt néha 1000-2000 évet átívelő hosszú történelmet, a történelem vonulatát megmutató vázlatproféciákat. Ebből van 10. Dániel könyvében van 4, azok a darabszámok, amiket ott látunk, hogy 4 darab, tehát négyszeres lehírás van. Máté evangéliumában a 24. fejezet, amit Jézus mondott el, az is egy vázlatprofécia. A Tesszalonikai levél, második fejezetében is találunk egyet, és Jelenések könyvében szintén 4-et. Tehát nagyon egyszerű, Dániel könyvében van 4, Jelenések könyvében van 4. Egyet mondott Jézus, és egyet pedig Pál a Tesszalonikai levélben. És van több mint 500 úgynevezett pillanatkép profécia a Bibliában, aminek több mint a fele messiási profécia, ami annyit jelent, hogy az Ószövetségben, hogy a leghatalmasabb várakozásra úgy adta az Isten az útmutatást, hogy Krisztus, Jézus Krisztus, mint megváltó, aki eljön a földre, mint szabadító, mint megmentő, mint az evangélium központi személye, aki megszületik, mint emberfia, és őróla szól több mint 300 úgynevezett messiási profécia. Nincs idő most erről részleteket mondani, de ezek a pillanatkép proféciák és a messiási proféciák is ezeknek a vázlat proféciáknak a kitöltésére szolgálnak. Pontszerűen. Van egy hosszú ívű, és azon belül pedig szinte pontszerűen azt kiegészíti, vagy éppen egy-egy részt fölnagyít. Mit mondjak? Mint egy, ahogy Júdás elárulja Jézust 30 ezüst pénzért, ezt keressük meg az Ószövetségben, hogy hol írja le. Vagy éppen, hogy Jézusnak a ruháját mondjuk nem szakítják el, azt mondja, a köntösére sorsot vetnek. Tehát finom mozzanatokat is, de sokszor nem csak finom mozzanatokat, hanem Jézusnak a kereszten való lelki szenvedését. Például egy híres messiási profécia az Ézsaiás könyve 53. fejezete. Ez egy kicsit hosszabb pillanatkép profécia, de egy messiási profécia. És van a történelem későbbi menetéről is még, kb. 200 vagy 200-nál is több. Nagyon fontos megemlítenünk azt még, hogy a proféciáknak és a különféle jóslatoknak van egy egészen komoly különbsége. Emlékszem, hogy tartottam 8-10 évvel ezelőtt egy bibliakört, és oda eljött egy olyan valaki, aki azt mondta, hogy ő elment egy jóshoz, és az mindent pontosan megmondott, amit ő kérdezett. És úgy ismerve a Bibliának a proféciákról szóló tanítását, azoknak a jellegét, jellemzését, bátorkodtam azt mondani, hogy amit ön hallott, és még nem hallottam a történetet, amit ön hallott, azoknak mind ilyen baljós vége lett. De minden beteljesedett, így hangsúlyozta ez az illető, no, akkor tessék elmondani ezt a három történetet. És akkor egyik meghalt, a másik elvált, a harmadik olyan balesetet szenvedett. És mondom, hogy igen, ezek mind tragédiák. De mind beteljesedett, tehát egy kicsit ilyen vita jelleg alakult ki, és óvatosan és nehezen, de rá kellett vezessem ezt az illetőt, hogy nem csak Istentől származik jövendő, hanem az Isten ellenségétől, Sátántól is származik jövendőmondás. És ha föllapozzuk Mózes 5. könyve 18. fejezetét, akkor itt találunk egy ilyen leírást, mielőtt bement volna Izrael népe Kánaán földjére. A kánaánita népekre nézve mondta a következőket az Isten, amelyik egészen korunkig szól. Ez így hangzik, tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, a 9. verstől olvasom. Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útállatosságai szerint. Tehát figyeljük meg ezt a szót, útállatosság. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön. Se jövendő mondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind útálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen útállatosságokért űzi ki őket az Úr a te Istened, te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te előzöl, igézőkre és jövendő mondókra hallgatnak, de te neked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. A következő verset is olvasom még, amit már Mózes úgy mond el a népnek, ahogy itt halljuk, hogy prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, mondja ezt Mózes a népnek, őt hallgassátok. Ez egyrészt Mózesről is szólt, másrészt egy finom messiási profécia van bennem, előre mutatott Krisztusra, hogy majd őt hallgassátok, mert olyan lesz. Tehát Mózes Jézus Krisztusnak több szempontból az előképe volt. Aztán még a 18. verstől olvasom. Prófétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te. És az én igémet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a próféta, aki olyat mer szólni az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólni, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a próféta. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólt. Elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj attól. Mózes 5. könyvében, egy kicsit korábban a 13. fejezetben pedig még arról is olvashatunk, hogy ha be is következik az, amit egy úgynevezett hamis próféta állít, még ha be is következne az, de az ember lelkében gyanú támad, hogy olyan idegennek tűnik az a fajta istenkép, az a fajta Istenről alkotott jellem vagy jellemzés, valahogy nem olyan tiszta. Ugye itt mondja is, ahogy olvastuk a 13. versben, azt mondja az Isten, tökéletes légy az Úrral a te Isteneddel. Különös, hogy akkor mi is a proféciák és a különféle jóslatok különbsége? Hát mind a kettő jövendőt mond, nem? Az Isten is azt mondja, hogy a jövendőt mondom. És vannak úgynevezett jövendőmondók. Mi a különbség? Hogy tud az ember különbséget tenni? Majd beszélgessünk még erről, de talán amit most elolvastam, ennek az ízét, ha egy kicsit forgatjuk magunkba, akkor talán rátalálunk. De nyilván érzékelteti az Isten azt, hogy ő, amiket itt felsorolt, hogy fiát vagy lányát átvigye a tűzön, vagy bűbájos, ördöngősöktől tudakozó, vagy halott idéző, azt mondja, hogy utálja az Úr, aki ezeket műveli. Milyen különös, hogy az Isten ilyen hangsúlyosan, ilyen ijesztőt mond, hogy utálja az Úr, aki ilyeneket műveli. Miért? Azért, mert sokat gondolkoztam ezen, hogy lehetne ezt egyszerűen érzékeltetni. Hát most az Istennek csak ilyen fölös indulatai vannak, hogy most utálja, nem akar vetélytársat maga mellett? Nem. Az Isten jelleménél nagyon fontos az, hogy ő életet akar védeni. Az Isten ellensége pedig az életet pusztítani. És az Isten egyszerűen, így fogalmaz a Biblia, hogy féltőn szerető Isten. Félt bennünket, embereket, és félti a mi elménket, félti a mi gondolkodásunkat, hogy nehogy valami vakvágányra, vagy valami veszedelembe tévedjen. És ezért mondja azt, hogy utálatosság az, és az ember ne keresse, és ne induljon okkult tudományok felé, mert bizony veszélyes vizekre evez, és nehéz onnan visszajönni, de vissza lehet. Tehát már azoknak is mondom, akik esetleg már belekóstoltak valami okkult dologba, határozottan, egyenesen, azonnal, világosan kell nemet mondani. És az Isten segítségül kérni. Ilyen történeteket is tudnék mondani, hogy tudnánk esetleg mesélni egymásnak. Azért nem teszem talán ezt, mert kifutnánk az időből, de ha valakinek esetleg kérdése van, akkor a beszélgetésben erre visszatérhetünk. Amit itt még szeretnék hangsúlyozni, és itt elmondja a későbbiekben, itt a 18. verstől, hogy ha valaki olyat mer szólni az én nevemben, tehát az Isten nevében valaki szólni mer olyat, amit ő nem mondott, ő nem parancsolt, és idegen istenek nevében szól, azt mondja, hogy halljon meg az a próféta. Na ezen gondolkoztam, hogy miért ez a szigorúság itt. Azért, mert ha valaki megöli a másik embert, hát elveszti az életét, megrövidíti az életét. de ha valaki félre vezeti a másik embert, az öléssel a földi életet szüntetjük meg. De a félrevezetéssel és a hitetéssel az örök életet szüntetjük meg. Erős gondolat? De talán átgondolható. Tehát melyik a súlyosabb? Ugye mi ezt az életet látjuk, és ehhez az élethez ragaszkodunk, ebbe vagyunk benne. Az örök életre nézve, hát kétes gondolataink vannak. Egyetem van-e? Ez a biztos, amiben most itt vagyunk, ezt fogtuk meg. A fiataloknak a nagy betűs élet van előttük, akik már idősebbek azt mondják, hogy ezt éltük le, hát hogy van-e örök élet? Külön nagy kérdés ez, Jelenések könyve sorozatán belül erre többször hangsúlyosan vissza fogunk térni. És ezért ilyen hangsúlyos, hogy az Istentől távoli jövendőmondást, ami nem tőle való, azért tartja veszélyesnek maga a Biblia, mert az örök élettől fosztja meg az embert. Tehát az emberek elméjét, szívét, jellemét vezeti félre, ami viszont egy végleges elmúláshoz vezet. Itt most nem szólok erről többet, hanem megyek tovább. A Biblia önvallomása a proféciákról. János Evangéliuma 14. fejezetében találunk egy gondolatot. János Evangéliuma 14. fejezetében ezt Jézus mondja. János Evangéliuma 14. fejezetében a 29. vers. És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nagyon egyszerű ez a gondolat. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne. Hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nyilván nem olvastam el most az előzményt, hogy mire fölmondja ezt Jézus. Hát ezeket vegyük kézbe a Bibliát, és keressük ki, és járjunk ezeknek utána. Ámos könyve 3. fejezetének a 7. verse egy nagyon szép gondolat. Ezt olvassuk itt. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát az Isten úgy tesz mindent, hogy a prófétai szó által szeretné tájékoztatni az embert. Az egy másik kérdés, hogy az emberek nem akarnak tájékozódni. Mindjárt majd mutatok erre is példát, egy rövid példát. Ézsaiás könyve 46. fejezetének a 10. versét olvasom. Ézsaiás könyve 46. fejezetének a 10. versét. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Mondja ezt maga az Isten. Az, hogy véghez viszem minden akaratomat, továbbra is föntartom, ha ellentmondásosnak is tűnik, az Isten úgy viszi véghez az ő akaratát, hogy az embernek, mint teremtményének a szabadságát tiszteletben tartja. Ez egy óriási kérdés. Ézsaiás könyve 45. fejezet 11. versét olvasom még. Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Na, itt van ez a szó. Azt mondja, hogy ne menjetek a jövendőmondókhoz. De azt mondja az Isten, de kérdezzétek meg tőlem. Fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Tehát nagyon szép ez is, hogy sokszor emberek felől, emberek sorsa felől, tragédiák felől, tömegek felől aggódunk. Azt mondja az Isten, hogy fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. De a jövendőt kérdezzétek meg tőlem. Hát Jelenések könyve által ezt szeretnénk tenni, megkérdezni a jövendőt, aminek mondjuk a java része már múlt lesz. De különös, hogy majd az első század végén János apostol, Jézus legfiatalabb tanítványa, hogyan írta le mindazokat előre, amiket most már tudunk ellenőrizni, hogy vajon úgy lettek-e azok. Ugye Jézus azt mondta János Evangélium a 14. fejezetében, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Ezért mondom azt, hogy a proféciák kutatása az egy hit erősítő egy bizalmat ébresztő tudomány. Megyek tovább még egy kicsit. A proféciáknak a fontosságát hogyan találjuk meg a Biblián belül? Tudom, nem mindenki egyformán akarja tudni a jövőt, vagy a holnapot. Mégis Péter levelében, a második levelében, az első fejezet 19. versét, ha elkezdjük olvasni egészen a 21-ig, akkor itt ki is van írva, azt találjuk, hogy igen biztos, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Tehát azt olvassuk, hogy igen biztos a prófétai beszéd. Direkt nem azt akartam kiemelni, hogy nálunk, mert ez olyan büszkén hangzik, mi az, hogy nálunk. De ezt Péter mondja, mint Jézus legidősebb tanítványa, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amire jól tesszük, ha figyelmezünk, mint sötét helyen világító szövétnekre. Hát nem sokszor azt fogalmazzák meg az emberek különböző szólások és mondások által, hogy hát én nagyon sötét jövőt látok. Ezt különböző módon megfogalmazzuk. És azt mondja, hogy a prófétai beszéd pedig olyan, mint egy lámpás, tehát világító szövétnek, ugye aminek a magyar fordítás az, hogy egy lámpás, ha valakinek nagy a sötét, akkor gyújtson lámpást, és nézzen úgy a lába elé. És a prófétai beszédre ilyen módon hívja föl a figyelmet itt a maga a Biblia, tehát itt Péter apostol. És azt mondja, hogy nem csak azt mondja, hogy előttünk utat mutat a világosság, hanem azzal folytatja, hogy míg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Hát külön lehetne egy kicsit ilyen lelki mélységekbe is belemenni, hogy milyen az, amikor az embernek úgy bent a gondolkodásában, a lelkében valami bizalom ébred, látva azt, hogy az Isten olyan módon mondja el a jövőt, és olyan módon akar tájékoztatni bennünket, hogy menteni akar. Tehát nem sötét jóslatot mond, hanem mentő szándékkal mondja el, hogy ember vigyázz, ez lesz, de vigyázz, mert így és így lehet megállnod. Erre figyelj, abba kapaszkodj, így kér segítséget tőlem. Tehát különböző módon, majd ezt látni fogjuk, ad az Isten segítséget. Tudván először azt, és különös, ahogy ezzel folytatja Péter, mintha azt mondanánk, hogy először is szögezzünk le valamit. Szoktuk mondani valami gondolatmenet elején, mikor valamit szeretnénk kibontani, vagy megtárgyalni, először is szögezzünk le valamit. Az írásban, a Bibliában egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Tehát ezt maga a Biblia, mint önvallomás mondja el, hogy ha valaki szeretne utána járni a Biblia szöveg hitelességének, vagy éppen annak, hogy történelmileg pontosan úgy teljesedett-e minden, ahogy a próféták szóltak. Vagy éppen, tehát valahogy a Biblia hitelességét, ha valaki kutatni szeretné, itt is beszélgethetünk róla, de szeretettel ajánlom a Sola Scriptura főiskolát. Ott külön tantárgyak szólnak erről, és egész hosszan lehet foglalkozni azzal, hogy a Bibliának, mint könyvnek a hitelessége hogyan ellenőrizhető. Tehát Péter apostol ilyen nagyon egyszerűen fogalmazza meg. Ne felejtsük el, az a Péter, aki először kételkedett abban, amit Jézus neki mondott. Talán ezt egy picit hadd bontsam ki. Jézusnak azt mondja Péter, hogy ha mindenki megtagad, én nem. De korábbra megyek, amikor sokan elhagyták Jézust egy alkalommal a galileai válság során, akkor sokan elhagyták, mert Jézus olyan igaz, egyenes beszédeket mondott, hogy többen nem akartak többet vele járni. És itt is Jézus megadta a tanítványainak a szabadságot, és azt kérdezi tőlük, hogy ti is el akartok-e menni? Tehát nem azt mondja, mint a mai lelkészek sokasága, hogy itt a helyed, és ide gyere, és ide kell tartoznod, hanem azt kérdezi Jézus a tanítványaitól, hogy ti is el akartok-e menni? És Péter az, aki azt mondja, hogy kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. Ugyanennek a Péternek később Jézus azt mondja, évek telnek el, és azt mondja Jézus, hogy mikor a kakas megszólal, addigra te már három tagadáson leszel túl. Pedig Péter azt mondja, hogy ha mindenki megtagad, én nem. Figyeljük csak a gondolkodás következetlenségét Péternél, aztán ebből kigyógyul. De a következetlen gondolkodás miben áll? Azt mondja Péter Jézusnak, hogy az örök élet beszéde van te nálad. Tehát amit te mondasz, az megkérdőjelezhetetlen. Az örök élet beszéde. És egy alkalommal Jézus neki személyesen mond olyat, ami szintén az örök élet beszéde, és mégis az Péter elhárítja. Azt mondja, hogy nem. Azt mondja Péter korábban, hogy nem eshetik meg, Uram, ezt te véled, amit mondasz. Mikor Jézus elmondja, hogy ő vele majd mi lesz, ha fölmegy Jeruzsálembe, hogy fogják őt el, hogyan fogják megkínozni, megölni, és majd föltámad, és Péter azt mondja, hogy nem eshetik ez meg, te véled. Most akkor nem örök életbeszéde van Jézusnál? Mi történt Péter lelkében vagy gondolkodásában? Vagy amikor azt mondja neki Jézus, hogy megtagadsz engem? Péter azt mondja, nem, ha mindenki megtagad, is én nem. És Jézus egy határon túl nem vitázik, hanem beleengedi Pétert a tagadásba. Nem vitázik vele. Nincs értelme. Mi nagyon sokszor olyanok vagyunk emberek, hogy nekiállunk vitázni és győzködni a másikat. Meg kell tanulnunk egy adott ponton időben elengedni. De ez nagyon nehéz. Ez egy külön tudomány, hogy mikor jön el az a pont. Nincs időm erről hosszan beszélni, de mégis fölhívom a figyelmünket erre, hogy kutassunk. Nagyon sok kutatni való lesz majd. És mégis Péter azt mondja, hogy ő nem tagadja meg, Jézus azt mondja, hogy de bizony megtagadsz, és amikor Péter rájön, hogy Jézus igazat mondott róla, mert Péter nem ismerte ugye saját magát, ő jót akart, igazat mondott, igazat ígért, nem esett, csak nem úgy történt, mert nem ismerte saját magát. És akkor bekövetkezik az, amit Jézus mond, ő ránézve, akkor keservesen sír. De nyilván ez a bánat, a megbánásnak, a megjobbulás vágynak a sírása. Ez nem az az önmarcangoló, magát elítélő sírás, hanem az, hogy Istenem, gyógyíts meg, mert nem akarok ilyen maradni. És ez a Péter írja, hogy igen, biztos a prófétai beszéd, amire jól teszitek, ha figyelmeztek. Hát ő átélte már csalódást, ő tudja, hogy miért így fogalmaz, ezért mondtam el ezt a történetet róla. Tehát nem csak egy lexikális leírás ez, hanem van mögötte egy személyes tapasztalata Péternek, mint Jézus legidősebb tanítványának. Mennem kell tovább. A proféciák fontosságáról még Jézus is tette egy rövid, hangsúlyos kijelentést. Máté 24. fejezetében, a híres apokaliptikus beszédében, ami egyébként a 25. fejezet végével ér véget, azt mondta Jézus itt, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Hát azt szokták mondani az emberek, hogy holdbiztos. Ez holdbiztos. És egyszer csak úgy játékosan egy ilyen párbeszédben azt mertem mondani, hogy a halál az nem biztos. Az egyáltalán nem biztos. Meglepetést okoz egy hétköznapi párbeszédben egy ilyen egyszerű bejelentés, hogy mi az, hogy a halál nem biztos. Hát elolvashatunk gondolkodókat, akik a Bibliát kutatva azt mondják, például Blaise Pascal is, hogy párra hivatkozva, hogy hát miért állítják az emberek azt, hogy nincsen föltámadás. Hát megszokjuk azt, hogy minden nap születnek új gyermek, akik még sose voltak. Hát mi könnyebb? Létrehozni valami újat, ami még sose volt, vagy létrehozni valami olyat, ami már egyszer volt. Egy fizikus, matematikus gondolkodó élesre állítja ezt a kérdést, és azt mondja, hogy hát mi megszoktuk, hogy születnek gyerekek, születnek az emberek. Mi ezt megszoktuk. És a megszokás miatt ezt könnyűnek és természetesnek tartjuk. A másikat. Pedig hát a logika azt mondaná, hogy új dolgokat létrehozni mindig nehezebb, mint már egy meglévőt újra létrehozni. Hát persze, de az, hogy meglévőt újra létrehozni, tehát föltámasztani, visszaadni az életet, az lehetetlennek tartjuk, mert nem, nincs erre szokás, nincs ilyen gyakorlat, nincs, nem látjuk. Nyilván a Biblia beszél néhányszor föltámadás történetről is. Jézus azért mondja ezt, hogy az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát egy mulandó élet, hogy lehet maradandó? Hát, hogyha az Isten szavára és a prófétai beszédre épül. Rakjuk össze a paszkáli logikával. Mennem kell tovább. Néhány Biblián belüli példát szeretnék érzékeltetni arra nézve, hogy az evangélium és a proféciáknak, az evangéliumoknak és a proféciáknak hogy van a kapcsolata. A legelső profécia az hol van a Bibliában? Ott a segítség a táblán. A legelső profécia hol is van a Bibliában? Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. verse. Mi ennek a Biblia versnek a másik neve? Ős evangélium. Tehát már is, figyeljük, én úgy kérdeztem, hogy a legelső profécia hol van, és azt kérdezem, hogy melyik az első profécia, és az a válasz rá, hogy az első evangélium, az ős evangélium. Tehát rögtön érzékelteti a Biblia, hogy a profécia és az evangélium összetartozik. Nincs elválasztva. Arról szól, hogy Krisztus Sátán fejére taposva erkölcsi győzelmet arat, és meghirdeti azt, hogy minden emberben egy lelki ismereti munkát indít el, hogy senki, aki erre a földre megszületik, mindegy, hogy hova, mindegy, hogy milyen világnézetű, mindegy, hogy milyen bőrszínű, mindegy, hogy milyen nemű, mindegy, minden mindegy, mindenkinek az Isten egy lelki ismereti késztetést elindít a lelkében. Ez az Isten létének a hozzánk legközelebb álló bizonyítéka, hogy van és létezik lelki ismeret. Talán még ez a történet, ez olyan történet, amit sokszor elmondtam már, de az életemet alapvetően meghatározta, hogy elmentem egy gumis műhelybe, még ilyen 21-22 éves voltam, és autóval megálltam, kereket kellett javítani, és nem azok a fiatal srácok voltak ott a gumis műhelyben, akik szoktak dolgozni, hanem egy idősebb férfi. És kérdezem tőle, hogy ő ki, mondja, hogy az egyiknek az édesapja, ő már nyugdíjas, kiderült, hogy börtönőr volt, én még sose beszéltem addig börtönőrrel, és megkérdeztem tőle, hogy hát ha börtönőr, mondom, hagyd tegyek már föl egy érdekes kérdést, piszkál engem valami. Szerintem nyugodtan. És kérdezem, hogy van-e az embereknek, ha már börtönőr, van-e az embereknek lelki ismerete? Nem gondolkodott semennyit. Abban a pillanatban, hogy a kérdésemet elmondtam, azonnal rávágt, hogy minden embernek van lelki ismerete, de nem egyformán használják. Örültem a válaszának, és úgy visszakérdezett, hogy hát miért kérdezi? Ugye fiatal 20 évesek nem szoktak ilyen annyira gondolkodni. Akkor már úgy kezdtem a Biblia felé fordulni, és úgy érdekelt ez, és azt mondtam neki, hogy hát én úgy kutatni kezdem a Bibliát, és ott ugyanezt találom, amit ön mond. Ő persze legyintette egy nagyot, hogy ó, a Biblia, hagyjuk azt. Tehát ő nem becsülte sokra, de nekem jó jött a válasza. Tehát, hogyha valaki még börtönőrként is dolgozik, és már nyugdíjas, még az is megfigyelheti, hogy mindenkinek van lelki ismerete. Hát számomra meg ez az Isten létének a bizonyítéka. Mert a legelső evangélium erről szól, és a legelső profécia, hogy az Isten lelkiismereti munkát indít el minden emberben. És egy börtönőr azt mondja, hogy mindenkinek van. Nagyon jó, nekem megvan egy bizonyítékom. Én ezt úgy begyűjtöttem. Lehet, hogy másnak ez nem bizonyíték, akkor nekem ez az volt. Megyek tovább. Máté evangéliuma első fejezet 22. verse, második fejezet 5. verse, ugyanott a 15. vers, aztán a 17. vers, aztán a 23. vers, és így tovább. Vajon miért van itt a táblán ez a néhány Biblia vers? Azért, mert ha odalapozunk mindjárt a legelső evangéliumhoz, tehát Máté evangéliumához, a legelső evangélium elejétől fogva mi a refrén? Figyeljük meg, van az evangéliumoknak egy refrénje. Hát az a refrén, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Megint megyek tovább, második fejezet, 5. vers. A júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Mondják ezt, hogy a a Heródes udvarában lévő zsidók Heródesnek. 15. vers. Hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ez egy messiási profécia. Egyszer gyerekeket megkérdeztem, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ez mit jelent? És voltak gyerekek, akik ezt tudták, hogy hát Jézusnak a szüleivel együtt, a gyermek Jézusnak le kellett költöznie Egyiptomba. Mert halálra kergette őt Heródes. És álomban az Isten egy angyalt küldött, ugye Józsefnek, Máriának megjelentett, hogy meneküljetek, mert Heródes a gyermeket halálra keresi, és lementek Egyiptomba. És már az Ószövetség előre tudta, Hóseás könyve már előre tudta ezt, több száz évvel, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Kis mozzanat. Finom jelzése annak, hogy az Isten előre tudja, hogy Jézus még gyermekként Egyiptomba kell, hogy meneküljön a szüleivel, és majd visszajön onnan. Finom mozzanat ez is. De megyünk tovább, és nincs időnk mindegyiket felolvasni. 17. vers. Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott, amikor így szólt. És idézi, hogy mi szólt úgy. 23. vers. Lakozott Názáret nevű városba, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak, hogy Názáretinek fog neveztetni. És haladnánk tovább, csak olvasnánk refrénként, hogy beteljesedjék, amit a proféta szólt, hogy beteljesedjék, amit a proféta szólt. Érzékeltetni szeretném, hogy ahogy elkezdődnek az evangéliumok, azonnal a proféciákra épülnek. Ez az íze. Ahogy az evangélium elindul, a proféciákra épül. Evangélium és profécia összetartozik. Nyilván most csak egy csipetnyit, csak egy ízelítőt mutatok. Ha valaki le akar ülni, és egyenként ezeknek után akar járni, hát olyan csodás kincseket lel, olyan örömteli felfedezéseket, amiről én nem tudnék úgy beszélni, mintha valaki otthon elkezdi ezeket kutatni, gondolkodni, keresni és felfedezni. Lukács evangélium a 4. fejezeténél egy picit bővebben hadd álljak még meg. Nem sok időt veszek igénybe. Lukács evangélium a 4. fejezetéből. Ez a történet akkor zajlik, amikor Jézus visszatér, ugye megjelenik a Jordán mellett, Keresztelő János által megkeresztelkedik, elkezdi az ő tanítói szolgálatát, és amikor először visszatér Názáretbe, ahol felneveltetett, és ott bement szombaton a zsinagógába, szokása szerint, és fölállt olvasni, és kezébe adták az Ézsaiás tekercset. Külön szoktam kérdezni azt, hogy vajon kinyitva adták oda, és azt mondták, hogy itt olvasd, vagy pedig csak kezébe adják a tekercset, és szabadon megválaszthatta, hogy ő mit fog olvasni. Ez itt a Lukács 4. fejezetéből kiderül. Ha pontosak vagyunk, ez a pontos olvasásra való késztetés egyik morzsája, és a 17. vers. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet föltárva arra a helyre nyitott. Tehát fontos a mozzanat, ő tárta föl azt a helyet, amit ő akart olvasni. Tehát tudatos volt a textusnak a megválasztása. Nem esetleges, hogy hát most éppen most ezt az igét olvas. Nem, tudatos volt. Tehát Jézus tudta, hogy mit akar olvasni ott, azon a helyen. Ez nem, hogy esetleges tehát. Ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Profétától evangéliumot olvas. Profécia és evangélium. Hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és behajtotta a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szemei ránézett. Figyeljük ezt az egész jelenetet. nagyon érdekes résznél szeretném fölhívni a figyelmünket valamire. Ott, ahogy ha nem olvassuk vissza ezt az Ézsaiás könyve 61. fejezetében található messiási proféciát, akkor nem fedezünk föl semmit. Ha valaki azt mondja, hogy jó, itt elolvasom Lukács 4-nél ezt a történetet, megértem, hogy Jézus elővette Ézsaiás könyve 6, akkor még nem volt fejezetbeosztás, ugye ez már csak a reformáció idején, amikor megtörtént a Bibliának a fejezetekre osztása, onnantól tudjuk, ott Jézus csak egy gondolatot idézett. Ott még nem mondta, hogy fejezet. Ezt már csak mi tudjuk mondani itt pár száz éve. És egy olyan messiási proféciát olvas el, ami róla szól, de ha valaki visszalapoz Ézsaiás könyve 61. fejezetéhez, akkor mit fedez fel? Azt, hogy nem olvasta végig. Nem olvasta végig. És már is egy gondolat beül az ember agyába, hogy miért nem olvasta végig. És elkezdünk gondolkodni. És a gondolatainkban lesz egy felfedezett kíváncsiság. Egy darabig lehet, hogy töprengünk, nem jövünk rá azonnal. De azt a részt nem olvassa, hogy az, ami Istenünk igazság szolgáltatásának a napját. Ugye ott az, hogy bosszúállás. Az Isten nem bosszúálló, az Isten igazságot szolgáltat. És a Bibliában, ahol bosszúállásról olvasunk, az Istenre néz, az mindig tiszta igazság szolgáltatás. Maga az Isten mondja, hogy nála nincs bosszúállás. A fordításnak az erőtlensége ez, de ki tudjuk javítani, tehát ez igazság szolgáltatás. Ezt nem olvasta Jézus. Miért? Mert majd Jelenések könyvén keresztül is rájövünk arra, hogy az igazság szolgáltatás napja az Jézus második eljöveteléhez kapcsolódik. Ott az első adventjekor ezt még tudatosan nem olvasta fel, hanem elhallgatta. Nem volt éppen aktuális. És Jézus ezt ennyire komolyan tudta, és így idézte. Érdekes módon senkiről nem olvassunk, hogy ezt megkérdőjelezte volna, hogy miért nem olvastad végig, miért nem olvastad tovább, tehát nem volt belekötés az ő felolvasásába. Másba kötöttek bele, más fájt ezeknek a názaretbenieknek. Az, hogy Jézus arról beszélt utána, hogy nem csak a zsidók között van hívő, hanem van bizony a pogányok között is hívő. Na erre nagyon meggyűlölték, és azonnal meg akarták ölni. Ezt nem tűrték, hogy nem ők a kiválasztott nép. És egy kedves beszéden álmélkodó jólékörű gyülekezetből néhány gondolat nyomán Jézus formált egy őt meggyűlölő gyülekezetet. Szoktam mondani, hogy hát azért, aki szószékre áll igehirdetőként vagy lelkészként, hát általában azt szereti, hogyha mindenki álmélkodik a kedves beszéden. Hát Jézus nem erre törekedett. Jézus arra törekedett, hogy igazat mondjon. És nem arra, hogy elálmélkodjanak. Ez csak egy kóstoló volt. Még egy utolsó, Lukács 24. fejezetéből, ugyanennek a Lukács evangéliumnak az utolsó fejezetéből. Itt egy hosszabb szakasz, a 13-tól egészen a 32-ig nem olvasom végig, ez hosszú lenne, de röviden összefoglalom, talán sokan ismerjük is. Amikor Jézust megölik, ő föltámad, ugye a hét első napján, vasárnap reggel, és megy Emmaus felé két tanítvány, akik még ugyan hallottak már, hogy nem találták meg Jézus testét a sírban, és hogy azt mondták azok az asszonyok, hogy ő nem találták, és talán föltámad. Tehát ennyi hírt hord ez a két tanítvány, akik mennek Emmaus felé, de gyakorlatilag ezt nem hiszik. Ezt nem hiszik. És szomorúan, csüggetten, csalódottan mennek Jeruzsálemből Emmaus felé. Térképen, ha ezt megnéznénk, ez egy 12-13 kilométeres gyalogút. Ezt csak azért mondom, mert Jézus egy ilyen gyalogútnak talán még az elején csatlakozik a két tanítványhoz. Úgy csatlakozik hozzájuk, hogy őt ne ismerjék meg. Hogy a ruházat tette ezt lehetővé, vagy mi? Én ezt nem tudom. De úgy csatlakozott hozzájuk Jézus, hogy ne ismerjék őt meg. Miért? Azért nem akarta Jézus, hogy őt megismerjék, erre jöhetünk talán rá, mert Jézus nem élményt akar adni, Tehát figyeljük meg, a mai vallásos világnak az egyik jelszava az élmény. Na Jézus nem élményt akart adni, hanem gondolkodást. Gondolkodás módot. Helyes gondolkodás módot. Mert az élmény az múlik, az jön, megy. Ez érzéseket vált ki, és aztán az nem lesz maradandó. De egy helyes, egy tiszta szemléletű gondolkodás módot azért érzések és hangulatok már nem tudnak úgy elmosni. És Jézus oda megy a két tanítványhoz, mint valami idegen vándor, és föltesz nekik két kérdést. Miről beszélgettek, és miért vagytok szomorúak? Nagyon egyszerűek ezek a kérdések. Miről beszélgettek, és miért vagytok szomorúak? És visszakérdeznek, nem válaszolnak erre, hanem visszakérdeznek. Azt mondják, hogy csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, hogy mik lettek? Kérdezik azt, aki a főszereplője volt a jeruzsálemi eseményeknek. Tehát mivel nem ismerték meg, hát ezért így kérdezik, hogy hát te honnan jöttél? Hát itt mindenki tudja azt, ami miatt mi szomorkodunk, és amiről beszélgetünk. Te ki vagy? Hát honnan jöttél? És Jézus újra visszakérdez, hogy és mik lettek? Tehát Jézus nem föltárja magát csoda lényként, hogy ám örüljetek már, mert föltámadtam, és most már nem kell bánkódnotok, vége van a szomorúságotoknak. Nem az élményt adja, hanem elkezdi őket gondolkoztatni. De hogyan? Beszélteti először is őket. Sokszor magamat is rajta kapom azon, pláne így, hogy ugye előadóként beszélnem kell, hát sokszor így maradok a magánbeszélgetésekben is, és nem várom meg, hogy mások beszéljenek. Hát Jézus megvárta. Tehát ő kérdezett, és megvárta, hogy válaszoljanak. És elmondták ugye a két tanítvány az, hogy mi történt a názáretbeni Jézuson, aki próféta volt, beszédben, cselekedetben hatalmas volt az Isten előtt, az egész nép előtt, hogy a főpapok azt mondja, a mi főembereink halálos ítéletre adták őt. Azért álltam meg ennél a mi főembereinknél, mert ez egy kicsit az érzelmi szálak meglétét érzékelteti még, hogy azért a világ megváltójának a megölését, és a világ megváltója megölésének az igazi súlyát itt még nem fogták fel. Nekik még a mi főembereink voltak a mi főembereink. Ha igazán megért valaki valamit, akkor ez a mi főembereink érzés száll, ez lehet, hogy elpattan. Akkor csak annyit mondok, a főemberek. Akik magukat főembereknek tartják. De ő már nem az én főemberem, aki így kiírtja a világ megváltóját. Nem tudom, tudom-e érzékeltetni, hogy sokszor az érzéseknek ezek a finom szálai hogy húzódnak meg, és hogy lepleződnek le egy beszélgetésben. De itt megyünk tovább, és hogy kerülünk mindjárt a proféciákhoz, rögtön kiderül. És azt mondják még itt a tanítványok, pedig mi azt reméltük. Ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos gondolat, és sokszor érdemes átgondolnunk, mert a jövőre nézve mindannyian valamit remélünk. Hát bármihez, amihez hozzáfogunk. Elkezdünk dolgozni, és azt reméljük, hogy a hónap végén megkapjuk a fizetést. Bemegyünk a kórházba, azt reméljük, hogy meggyógyítanak. Elmegyünk a boltba, azt reméljük, hogy a végén megvehetjük mindazt, amiért bementünk. Tehát ugye ezt szokták mondani, hétköznapi mondássá vált, nem bibliai, hétköznapi, hogy a remény hal meg utoljára. Ezt szokták mondani. Hát én most csak érzékeltetni akarom, hogy emberek faragnak mondásokat, amiben van valami, de kimondják ezek a tanítványok, hogy pedig mi azt reméltük, mit reméltek? Mit reméltek? Hogy meg fogja váltani az Izraelt. Ebben mi van benne? Hát nem csinálta meg. Nem váltotta meg. Tehát a megváltásról alkotott gondolataik zavarosak voltak. Ismerték a megváltás szót, de nem tudták, hogy milyen tartalommal kell megtölteni. Helytelen fogalmaik voltak a megváltásról, mert kimondták, hogy hát mi azt reméltük, hogy ő meg fogja váltani az Izraelt. Reméltünk valamit, és csalódtunk abban, amit reméltünk. Itt volt egy messiásnak mondott Krisztus, és nem azt csinálta, amit mi reméltünk. Tehát vártak valamit. Miért? Mi történt? Hát ugye ez egy egész teológiai rendszert kellene leleplesznünk, amit Jézus hát megtett a maga szolgálata idején, csak nem hallgattak rá. Elmondta ő, hogy majd mi fog vele történni. Lukács 18. fejezetében is, amikor Jézus harmadszor jelenti be, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, és ott minden bekövetkezik az ember fián, amit a próféták, hangsúlyozom, a próféták megírtak. A fő emberek kezébe adatik, megostoroztatik, megkorbácsoltatik, megöletik, és harmadnapon föltámad. És akkor ott utána azt olvassuk egy biblia versenből ezt a három jellemzést, hogy és a tanítványok ezt nem értették, nem fogták fel a mondottakat, és ez el volt rejtve az ő szemük elől. Tehát ki rejtett el? Miért nem fogták fel? Mert mást reméltek, mást vártak. Ez nem bibliai tudomány, ezt az agykutatók is tudják, hogy az emberi agy úgy működik, hogyha érzelmileg valamire nem tudunk ráhangolódni, azt az információt az agyunk nem fogadja be. És érzelmileg egyáltalán nem voltak a tanítványok ráhangolódva arra, hogy Jézussal az fog történni, ami történt. És amikor Jézus csatlakozik hozzájuk, na ezt akarta helyretenni, de ezt nem élménnyel kell helyretenni, hanem mivel teszi helyre. Akkor azt mondják, hogy mi azt reméltük, hogy majd ő váltja meg az Izraelt, és akkor elmondják, hogy az asszonyok hogy mentek oda, meg hogy mit mondtak, hogy őt, és őt nem látták. Jézus nem látták. Jézus azt mondja ezután, ó balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Nos, itt szeretnék hangsúlyosan Jelenések könyve elé tenni ezt a mondatot, ezt a gondolatot. Ha valaki ma nem akar csalódni a hitéletben, vallási kérdésekben, teológiai kérdésekben, Krisztusra vonatkozó kérdésekben, akkor Jelenések könyvét nem előzzük. Nem azt mondom, hogy kötelező, hanem másképp fogalmazok. Keresem a megfogalmazást, mert látom Jézusnál, hogy ő senkit nem kötelez. Senkit. Azt mondom, hogy Jelenések könyve nélkül a mai vallásos világban csak eltévedni lehet. Talán ez lesz a legjobb mondat. Jelenések könyve nélkül csak eltévedni lehet. De lehet. Megvan a szabadságunk rá. Ha valaki tévelyegni akar, az kerülje el Jelenések könyvét. És ebben benne van a Jelenések könyve értéke. Én ezt állítom, ha lesz türelmünk, és lesz kedvünk, és lesz vágyunk, és kitartásunk végigkutatni, még egyszer, és újra végigkutatni Jelenések könyvét, akkor meg fogjuk érteni, hogy ezt a mondatot miért hangsúlyoztam. Folytatom még röviden, és befejezem. Jézus azt mondja, hogy ó, balgatagok és resszívűek. Tehát magyarra fordítva azt mondja Jézus, hogy bolond és lusta. Csak olyan tapintatos a fordítás. Mindazok elhívésére, amit a próféták mondtak. És itt Jézus még mindig nem önmagáról beszél, nem beszél élményről, hanem egy dologra hívja fel a figyelmet. A prófétai beszéd értékére és jelentőségére, és arra, hogy kedves hívő emberek, kedves vallásos emberek, ha csalódni akartok és eltévedni, akkor nem kell komolyan venni a prófétai beszédet. El lehet kerülni, de lesz belőle csalódás, mint a tanítványoknál itt. És azt mondja, Jézus ezután azt mondja, avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És mit csinál ezután? Elkezdte Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nekik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Még mindig nem élmény. Nincs élmény. Még mindig magyarázat, gondolkoztatás, a gondolatok által az írásnak, a proféciáknak a felfedeztetése. Még mindig itt tart. És azt mondja, hogy elkezdte Mózestől, minden profétákon keresztül magyarázta nekik az írásokat. Hol? Így ülve egy teremben, mint hogy mi vagyunk? Vagy internet előtt? Nem. Emmaus felé azon a 12-3 kilométeres sétaúton. Beszélgettünk már 10 kilométeren keresztül 2-3 emberrel úgy komolyan? Mi történik, ha nagyon figyelemre méltó a téma, és közben megyünk? Megállunk, és ott toporgunk egy helyben, mert egymás arcába nézve beszélgetünk. Mert amúgy, ha sietünk, ezt a 12 kilométert mondjuk meg lehet tenni 2 óra alatt. De ha így megállva megyünk, és komoly gondolatok töprengésén időzünk, akkor lehet 4-5 óra is egy 12-3 kilométer. Na én erre a néhány órára, amit itt Jézus magyarázott saját magáról a proféciákból, nem írja le Lukács, de én erre nagyon kíváncsi lennék. De azt mondom, hogy hát most már mögöttünk van az, na legalább ilyen kíváncsiak legyünk Jelenések könyvére. Mert akkor ott Jézus magára nézve a prófétai beszédből levezette, hogy aki nem figyel a prófétai beszédre, az bizony csalódik. Készüljünk föl, csalódik. Ma viszont Jelenések könyve az az egyetlen prófétai beszéd, amit ha valaki nem vesz figyelembe, csalódni fog. Ugyanez fog történni. Csak Jelenések könyve a történelem végén olyan súllyal szólal meg, majd a következő alkalommal egy hét múlva ezt még folytatjuk, hogy azzal zárul Jelenések könyve, hogy aki elvesz, vagy hozzátesz. Szóval annak az Isten kitörli az a nevét az élet könyvéből, vagy pedig a csapásokat veti arra, amik ott le vannak írva. Szívszorító. És én megijedtem, nem merek erről beszélni. Hát mondom, mi ez a kemény fenyegetés a könyv végén? Hát ne felejtsük el, hogyha egy életveszélyes útszakaszon valaki a jelzőtáblákat elfordítja, akkor mi történik? Na ennek a súlyát szeretné Jézus érzékeltetni a vallásos, vagy a magát kereszténynek nevező világ számára, hogy Jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, és aki ezt elhomályosítja, vagy nem akarja tanítani, vagy nem kíván vele foglalkozni, az készüljön fel az eltévedésre. Meg a csalódásra, mint itt a tanítványok. De bátorító volt, hogy ott a tanítványoknál még legalább volt készség, hogy a csalódás után korrigálható volt. Figyeljük meg, hogy mikor volt az élmény. Jézus bemegy velük, ugye elérkeztek a faluba, hova mentek, bementek a házba. Amikor Jézus megtörte a kenyeret, akkor az volt az élmény, hogy megismerték őt? Nem. Ez a különös, amikor olvassuk a történet végét, hogy nem az az élmény, hogy Jézust ismerték fel, hanem ahogy itt leírja a Biblia, azt mondja, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk mi bennünk, amikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. Nem azt mondják, hogy milyen jó, hogy felfedeztük, hogy ő él. Nem ez volt az élmény. Meg milyen jó volt vele találkozni. Nem ez volt az élmény. Hanem az, ami az életünket tönkretette, hogy nem akartuk megérteni a prófétai beszéd tisztaságát, amikor az helyre került, na az lett az élmény. Itt az élmény és élmény közötti óriási különbség. De zárom még néhány rövid gondolattal. A proféciák a Biblia gerinc oszlopa. Láttunk már olyan embert, akinek nincs csontja? Mit csinálhat? Tehát lehetne, csak tényleg egy kicsit ilyen, hogy érzékeltessek valamit. Létezhetne egy ember, akiből, tehát szóval föl tudna állni, talpra lehetne állítani egy embert csont és gerincoszlop nélkül, és csontváz nélkül. És szoktuk egymásnak mondani, hogy de szép csontozatod van. Ugye? Nevetünk rajta. A proféciák azok nem így szépek. Az evangélium adja az isteni terv arcát. De a csontváz, a gerincoszlop adja a tartást. Anélkül összeomlik az egész rendszer. És ezért fontos, és szép, és értékes. És ezért fontos együtt látni, hogy az evangélium szépsége és a proféciák tartása legyen együtt. Ezt az élményt fogja megadni Jelenések könyve. Utolsó kép, ezzel fogjuk majd a következő alkalommal folytatni, és még többet is majd. Jelenések könyvének a szerkezeti felépítése. Nyugodtan olvassuk előre Jelenések könyvének a fejezeteit, bármennyit, akár az egészet, akár többször is, akár 10-szer, akár 20-szor, kinek hányszor van lehetősége és kedve és módja. Szokjuk, ízleljük. Azt mondanánk, hogy Jelenések könyve méltó arra, hogy kívülről megtanuljuk. Meg lehet. Meg lehet. Mire a sorozatot végigérjük, tudni fogjuk Jelenések könyvét. Talán személyes tapasztalatom az, Nyíregyházán laktunk, amikor először kaptam késztetést arra, hogy ott a zeneiskolába egy Jelenések sorozatot kezdjünk el, akkor még volt, aki azt mondta, hogy hát ne fogjatok hozzá, mert úgyis ott hagyják ezt az emberek. Első alkalomra eljöttek ilyen 40-45-en, második, harmadik alkalomra már az a 100 személyes terem megtelt a zeneiskolába. És ott 27 részben nyögtem végig, amit én tartottam, hát életem első sorozata volt, úgy szenvedtem, izzadtam, küzdöttem, azt se tudtam, hogy hogy fogjak hozzá, de én úgy kutattam, és úgy akartam látni, érteni, úgy éreztem, hogy ezt tovább kell adnom. És volt egy hölgy, aki odajön a négy szem közt, és azt mondja, hogy Dávid, beszéljen bátrabban, szeretjük hallgatni ezt a témát. És ez is úgy bennem maradt, hogy ilyen 20 évesen még, vagy 30 éves voltam, és akkor kezdtem ezzel foglalkozni, és azt érzékelem, hogy talán a rendszerét értem, de vannak mindig olyan morzsalékok, olyan tanulságok, amik arra az óra, amit akkor megértettem, azóta ót és újat lehet előhozni a tárházból, de az ó, a régi, az alapok, azok mindig megmaradnak nagyon masszívként. Tehát 7 levél, 7 pecsét, 7 trombitaszó. Otthon keressük meg a párhuzamokat. Elolvassuk az első levelet, olvassuk mellé az első pecsétet. Elolvassuk a második levelet, olvassuk mellé a második pecsétet. Keressük ki. Egyből nem találja majd a szemünk esetleg, ha még nem forgattuk a Bibliát. De nyugodtan küzdjünk a szöveggel, megéri majd, és nagyon tényleg igaz lesz az, amit Jézus mond, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. A végén, közben vagy a végén meg fogjuk érteni, hogy mi a megtartani való, mert megtartani valót fogunk találni majd Jelenések könyvében. Nem pusztán információt, hanem egy életvitelt, egy életszemléletet, döntésekre való késztetéseket és megoldásokat. És én kívánom, hogy ezzel a élménnyel és tartalommal tudjunk Jelenések könyvével foglalkozni, és köszönöm a figyelmet. És akkor egy hét múlva szeretettel várunk mindenkit. Ott Jelenések könyvének a mérnöki szerkezetéről lesz szó. Tehát szoktam ezt is mondani, hogy ha valaki, ugye itt Budapesten vagyunk, de amikor vidéken szó van Jelenések könyvéről, és megkérdezem, hogy ki járt már Budapesten, szokták mondani a vidékeket, ők még nem. És megkérdezek tőlük egy utcát, vagy egy teret, hogy mondjuk, vagy nem, hogy nem jártak, hanem hogy nem ismerik Budapestet. És mit tudom én, Aradi utcát sokan mondjuk nem tudják, hogy itt van, mihez van köze, fogalmuk nincs a vidéki embereknek. Na de először Budapestet is hogy lehet megismerni? Nem úgy, hogy elindulok innen az Aradi utcából, és utána a Ballagok utcákon keresztül szövevényesen, és már fogalma nincs senkinek, hogy hol járunk, nem. Madár távlatból megnézzük az egészet egybe. Az egész, úgy, ahogy a Bibliát is, megnéztük az egészet egybe. Ószövetség, Újszövetség, Jelenések könyve a végén. És egybe van az egész történelmünk. Rendszerbe van. Ugyanígy Jelenések könyvének is meg lesz a rendszere, és erre várunk szeretettel mindenkit egy hét múlva.